Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai alkalommal egy olyan témáról szeretnék szólni, amiről viszonylag sokat szólunk, sokszor emlegetjük ezt a témát, ezt a gondolatot, de én bizonyos szempontból szeretném majd most áttekinteni, és ez nem más, mint a laodíciai üzenet. Nagyon sokan ismerjük ugye ezt az üzenetet. Jézusnak ugye a jelenések könyvében minden gyülekezeti korszakhoz, az új szövetség egész időszakára vonatkozóan volt üzenete. Mi most az utolsó időben élünk, a 7. gyülekezeti korszakban, ugye a Biblia meghatározása szerint, és ehhez a korszakhoz, a ma élő Isten népéhez is van Istennek üzenete, van Jézusnak üzenete. És erről szeretném a szólnánk, nem minden mondzanatát fogjuk kiemelni, hanem bizonyos szempontból fogjuk még egyszer mondom áttekinteni ezt, de először tegyük meg, hogy olvassuk el az egészet jelenések könyve, 3. fejezet 14. versétől a 22. terjedő versekben. És amikor végigolvassuk az üzenetet, most arra kérlek benneteket, hogy elsősorban abból a szempontból nézzük meg ezt az üzenetet, hogy ez egy lesújtó, kemény üzenet, fenyegető üzenet, vagy biztató, bátorító, szeretetteljes üzenet. Most ebből a szempontból olvassuk el ezt az ige szakaszt. Jelenések könyve 3. fejezet 14-től, először a 18-ig, de utána majd a végig a 22-ig, köszönöm, így jobban lehet látni. A laodíceabeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vagy ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Milyen ez az üzenet? Szigorú, kemény, vagy szeretetteljes? Igen. De főleg én most az utóbbit szeretném kidomborítani, ennek a szeretetteljes és bátorító részét. Tudnélik azért, mert amikor az első fúriát, vagy ma, hogy mondjam, lapot tett föl, tehát a 14-től 18-ig, hogy menjünk végig bizonyos dolgokon. Tehát nézzük meg, hogy ez az üzenet tele van bátorítással. Noha keménynek hangzik, de tele van szeretettel, irgalommal, könyörülettel és hosszú tűréssel. Szeretném megkérdezni, akik úgy ismeritek a különböző korszakoknak a leírását, hogy milyen volt Isten népe ugye az évszázadokon keresztül, ezekben a levelekben általában szokott lenni bátorítás és elismerés. Ebben a levélben nincs. Ehhez a gyülekezeti korszakhoz nem szól az Úr semmi elismerést. És mégis tele van bátorító üzenettel ez a levél. Kezdjük ott mindjárt az elején, hogy amikor bemutatkozik Jézus ennek a gyülekezetnek, tehát nekünk itt ebben a korszakban élő hívőknek, hogy mutatkozik be, és ebben a bemutatkozásban van-e biztatás, bátorítás? Amikor azt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete vagy fejedelme. Na ez önmagában miért fontos ez a bemutatkozás? Miért? Miért fontos az, hogy ő a hű és igaz bizonyság? Miért fontos? Bízni lehet abban, amit mond. Ismer bennünket tökéletesen. Pontosan tudja, hogy milyenek vagyunk, nem csak a külsőnk, most nem a külső kinézetre értem, hanem a külső megnyilvánulásaink, cselekedeteink, hanem hogy a szívünk szintjén, a mi gondolataink szintjén milyenek vagyunk. Pontosan jól ismer bennünket. Na de itt álljunk meg egy pillanatra, ez öröm nekünk, vagy nem öröm? Öröme az, hogy mindent tud pontosan rólunk Jézus. Igen, hát sok-sok vélemény van, ugye megosztanak a vélemények, mindenki magában döntse el. Én azt mondom, hogy hatalmas nagy öröm és bátorítás. Részint azért, mert hadd kérdezzem meg, amikor én bajban vagyok valamilyen szempontból, és valaki nekem tanácsot akar adni, kitől lehet igazából tanácsot elfogadni? Aki ismer engem, az én reakcióimat, az én helyzetemet, az, nem tudom, értjük? Szóval attól lehet igazából tanácsot elfogadni, aki jól ismer engem. És az a valaki, aki ismeri az én gondjaimat, az én örömeimet, az én gátlásosságomat, az én túlzott kinyitottságomat, értelek, most végleteket próbálok mondani. Tehát az az Isten, az a Jézus Krisztus, az, aki nekem majd tanácsot fog adni, mire? A gyógyulásra. Tehát hadd mondjam, óriási öröm ez, hogy ő bennünket tökéletesen ismer. Úgy szeretem az igében azt a kijelentést, Dávidnak a Zsoltára, mit mond? Még nyelvemen sincs a szó, és te egészen érted azt, Uram. Látja a keserveinket, a vágyainkat, a szomorúságainkat, de látja az örömeinket is. És még a nyelvünkön sincs a szó, ő már egészen érti azt. Olyan jó, hogy van valaki, és ez a mindenható Isten, aki így ismer bennünket, és ennek megfelelően bánik velünk. Hadd kérdezzem, az Isten hogy bánik velünk? Mint tömeggel? Egyénileg. Amire nekem szükségem van, ami nekem éppen jó, azt adja, úgy bánik velem. És milyen szép ez? Ő az ámen, a hű és igaz bizonyság. Na most hadd kérdezzem meg, hogy a következő félmondatban van-e bátorítás, biztatás, amikor azt mondja, hogy ő az Isten teremtésének a kezdete vagy fejedelme. Ugye ő a teremtés megvalósítója, Jézus Krisztus teremtő hatalommal bír. Ez most nekünk miért bátorítás? Bátorítás ez egyáltalán? Miért? Miért? Pontosan. Mert ezután fog jönni majd egy eléggé szomorú korkép és látlelet, de mit mond, ember, aki a semmiből megteremtettelek téged, az egész világot, mindent, nekem teremtő hatalmam van. Nincs az a lelki betegség, nincs az a probléma, nincs az a jellemhiba, amiből ne tudnálak kigyógyítani az én teremtői hatalmámnál fogva. Ő a teremtés fejedelme. Hadd mondjam, ez önmagában egy annyira bátorító dolog, és ehhez a mindent ismerő, bennünket tökéletesen ismerő, teremtő hatalommal rendelkező Jézus Krisztus az, aki most üzen nekünk, és vigasztal, bátorít és tanácsol. Nézzük meg a következőt, ugye azt mondja a 15-16. vers, ugye azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg, sem hév nem vagy, ugye így mivel lágy, meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged a számból. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mondom, nem fogunk minden egyes gondolatra kitérni részleteiben, mert ugye az tulajdonképpen lehetetlen egy rövid idő alatt, de azért hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent az, hogy mi langy melegek vagyunk? Mit jelent az, hogy mi langymelegek vagyunk? Nem tudunk dönteni, de mit jelent még igazából az, hogy langymelegek vagyunk? Mert ez nem egy személyre vonatkozik, ez a kor jellegzetessége, a hívő népre. Az is benne van. De azon kívül, hogy nincs bennünk az a buzgó, mélységes, önátadás szeretet Jézus iránt, hogy az életünket adni érte. Most értitek, hogy hogy mondom. Tehát nincs meg az a forró, buzgó szeretet. Elfogadjuk mi, nézzük meg, mit mond. Azt mondod a 17. versben, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Ismerjük az igét, a kinyilatkoztatást, sokszor azt hiszük, hogy ez nekünk elég, és nincs meg az a személyes kapcsolat sokszor Istennel, Jézussal, ami valóban azt lehetne mondani, hogy forró, ami az első szeretet, ugye? Tehát egy igazi lángoló szeretet. És azt mondja, nagyon érdekes ezek után, és azt mondja, hogy vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Az, hogy hév, ugye, tehát, hogy az egyértelmű. De miért mondja az, hogy vaj, ha hideg volnál? Miért?
Abból könnyebb felmelegedni.
Így van. Így van. Miért? Jézus hol mondott erre példát, hogy jobb a hidegség? Nagyobb remény van ilyen értelemben egy hideg emberhez, mint egy langymeleghez. Hol mondja ezt Jézus? Mit mond Jézus ott a korabelieknek, hogy kik fognak megelőzni titeket az Isten országában? A paráznák és a vámszedők megelőznek titeket az Isten országában. Mondja a farizeusoknak, így van, aki egy képmutató vallásosság, tehát ők nehogy tagadták Isten, dehogy is. De ugye az ő lany, tehát ismerjük, most hadd ne menjünk bele, hogy milyen volt a farizeusi magatartás. Jézus azt mondja, hogy meg fognak benneteket előzni a paráznák és a vámszedők. Ugye, akik nyíltan nagy bűnökben élnek, könnyebb az út erre, mint bennünket kimozdítani ebből a langy meleg sejdese oda. Az nem sejdese oda, hanem ebből a nem igazi szeretet állapotból. Mi szeretjük az Urat. Hadd kérdezem, lenne valaki közöttünk, aki, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy szereted-e az Urat, valaki azt mondaná, hogy nem szeretem? Dehogy lenne. De értjük, mit jelent igazából szívből odaadóan buzgón, vagy pedig igen, szeretem. Igen, így van, így van. És most hadd mondjam, nyilván vannak kivételek, tehát nem akarok mindenkit egy kalap alá vonni, de a kor jellegzetességéről beszél itt a Szentírás. Na most nézzük meg, és én erre szeretném a következő részekre, ezt csak annyiért kellett elmondani, hogy lássuk az egésznek a felépítését, de én a következő gondolatokra szeretném igazából a legnagyobb hangsúlyt helyezni. Azt mondja, hogy mivel ezt mondod a 17. vers, ja nem, bocsánat, még egy bátorítást szeretnék kérdezni a 16. versben. Hol van beled ebben bátorítás a 16. versben? Hadd mondjam, itt azért egy picit kell ismerni az eredeti szöveget. Tudnék, az eredeti szöveg így hangzik, hogy így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, ki foglak vetni téged az én számból, tehát jövő idő. Így van, pontosan. Tehát ebben mi a bátorítás? Hogy még nem vett ki bennünket a szájából, tehát küzd értünk továbbra is. És mit jelent az, hogy kivertlek az én számból? Tessék? Igen, nem tud közben járni értünk. Mit mond? Mit mond Jézus? Aki szégyel engem e parázna és bűnös nemzetség közepette, én is szégyelleni fogom. De aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom. Így van. Tehát, ha kivet valakit a szájából, az azt jelenti, hogy nem tudja képviselni, nem tudja úgy elfogadni és az Atya előtt képviselni, mint aki igazából hűségesen szereti őt. Na, de nézzük meg ezek után a 17. verset. Azt mondja, hogy ez a látlelet, ez a korkép, és ezt a hű és igaz bizonyság mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, a szegény és a vak és a mezítelen. Álljunk meg itt ennél az ige szakasznál, és szeretném azt megkérdezni tőletek, hogy ezek közül a felsorolás, ebben a felsorolásban mi a legnagyobb baj? A 17. versben mi a legnagyobb probléma? Így van. Több mindent hallunk. Én is azon a véleményen vagyok, hogy a vakság a legnagyobb probléma. Azt mondja, hogy vakok vagyunk, mire? A tulajdon állapotunkra nézve. Na de most hadd kérdezzem, ez a vakság, ez mit jelent? Ez teljes vakság, vagy pedig egy teljes homályos torzlátás? Melyik a kettő közül? Melyik a kettő közül? Az utóbbi. Így van. Miért? Nem tudunk mindent végigvenni, de szeretnék egy ige szakaszt olvasni, és most menjünk el innen ebből az ige szakaszból. Hóseás próféta könyvéhez lapozzunk, és ott mindjárt mondom az ige szakaszt, a 7. fejezet, Hóseás könyve 7. fejezet. És nézzétek meg, hogy mit mond az Úr az ő népéről a 9. és a 10. versben. Csak szeretném, hogyha látnátok, mert nagyon különleges ige. Tehát nem egy olyan annyira sokszor említett ige. Azt mondja az ő népéről, idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, és az sem veszi észre. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem. Nem egy különleges ige? Mit mond? Hadd kérdezzem meg, hogy az, hogy idegenek emésztik az erejét, mit jelent? Tehát, hogy elnyomó népek igája alatt van egy nemzet. Ezt van, aki nem veszi észre? Hadd kérdezzem azt, hogy ősz a hajunk. Őszülünk, ezt észrevesszük, vagy nem vesszük észre? Tehát annyira döbbenetes, mert azt mondja, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Tehát itt egy olyanféle vakságról van szó, hogy valamit látunk, de teljes torz a látásunk, teljesen torz a látás. Én ezt sokszor el szoktam mondani, de most hadd mondjam már most is őszintén, hogy jobban szeretek belenézni úgy a tükörben, és most nagyon jó, mert kialudt az egyik felső lámpa, most nincs olyan nagyon erős világítás a fürdőszobában, jobb belenézni úgy a tükörben, hogy ne lehessen látni azt, hogy már mennyi ősz hajszálam van. Jobb úgy belenézni, nem? Fú, egész még nem is annyira ősz. Nem tudom, de értjük, de hogyha az ember kimegy, vagy egy, fú, hát azért sok, nem tudom, értjük? Szóval ilyen az emberi természet, hogy jobb nem látni azért mindent, úgy egészen jól nézünk így ki, és, de most értitek, ezt átvitt értelemben értsük. Tehát éppen ezért van egyfajta látásunk, de torzul látjuk magunkat. Olyan érdekes, Jézus vajon beszél-e a vakságról az akkori népnek? Beszél vagy nem? És mit mond? Azt mondja, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, így a ti bűnötök megmarad. Egy vak ember, aki tényleg azt se tudja, azt se tudom, hogy milyen színű a ruha rajtam, vagy valami, nem tudom, értjük? Hát az nem tehet róla, hogy éppen azt vette föl, vagy értitek? De mivel azt mondjátok, hogy láttok, tehát van egyfajta látásotok, de az a bűn által, a langymelegség által teljesen elhomályosított látás. Tehát éppen ezért az Úr erre a legnagyobb vakságra, a legnagyobb rosszra, ami az életünkben lehet a vakságra, éppen ezért az Úr milyen gyógyszert ad nekünk, visszatérve Jelenések könyvéhez, és ott nézzük meg a 17-18. Verset. Az elejét most már nem kell fölvetíteni, a 17-től lehet a 21-ig, ha kifér. 17-től 21-ig. Azt mondja, ugye, ott van a látlelet, és azt mondja a 18. versben, hogy azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, stb. És szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Na, mit jelent ez, hogy szemgyógyító írral kenjük meg a mi szemünket? Mit jelent? Így van. Mit kell csinálnunk? Önvizsgálatot kell tartanunk. Önvizsgálatra szólít fel bennünket Jézus Krisztus. De minek a segítségével? A szemgyógyító írnak a segítségével. Álljunk meg egy pillanatra, És szeretném megkérdezni, hogy az, hogy önvizsgálat, az csak lehet egyfajta önvizsgálat, tehát az csak egy sémára megy, vagy pedig többféle módon tudjuk vizsgálni magunkat. Többféleképpen. Nézzük meg, mi a teljesen rossz önvizsgálati módszer. A Bibliában bemutat Jézus, elmond egy történetet, egy példatörténetet, amikor két ember megy fel a templomba imádkozni. Az egyik ki volt? A farizeus, a másik pedig a vámszedő. És a farizeus mit csinált? Önvizsgálatot tartott, nem? Az Isten előtt. És hogy vizsgálta magát, mit mond? Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, ragadozó, parázna, stb. Az önvizsgálatának mi volt az egyik alapja? Hogy a másik emberhez hasonlította önmagát. Hadd kérdezzem meg, hogy ha mi így akarjuk magunkat vizsgálni, akkor mindig azt tűnik ki, hogy mi nagyon jók vagyunk. Mert nincs olyan ember ezen a földön, aki rosszabb ne lenne nálunk. Nincs olyan, ugye? Mert még nem gyilkoltunk, nem, értjük, nem raboltunk el embert, stb. Tehát, és biztos rengeteg ilyen ember van, tehát hogyha én ahhoz mérem magam, hát akkor én tényleg a csúcson vagyok. Na de hadd kérdezzem, ez a farizeus, ugye kihez hasonlította magát? A végén azt mondja, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Tehát ha viszonyítási alap a másik ember, akkor biztos, hogy az önvizsgálatnak az lesz az eredménye, hogy büszke leszek. Hihetetlenül büszke leszek, mert mennyi embernél jobb vagyok. De hadd kérdezzem, eljutunk igazából ekkor az önmagunk megismerésére? Eljutunk ekkor? Egy torz kép fog kialakulni bennünk, ami számunkra kedves, de tulajdonképpen egyáltalán nem látjuk a valóságot. Azért álljunk meg itt megint még egy pillanatra, amikor mi megpróbáljuk így nézni magunkat, és a másik emberhez viszonyítunk, akkor ezzel nem csak magunkat emeljük fel, hanem a másikat megvetjük, a másikat lenézzük. Tehát egy olyan torz emberi vonás lesz, és ettől van az, hogy az emberekben kihal a szeretet általában a rosszat cselekvő ember iránt. Nem szabad piedesztára emelni, vagy felmagasztalni azt, aki nyilvánvaló gonoszságokat követ el, de szánni, sajnálni, szeretni. Miért? Pál apostol mit mond? Ő a nagy apostol. Azt mondja, az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Ha ő engem nem formálna át, akkor ugyanolyan lennék, mint az, aki éppen most a hatalmas bűnökben van. Tehát látjuk, ez a laodíciai büszkeség, hogy magunkat fölemeljük, és a másikat pedig ugye ezzel párhuzamosan megvetjük és lenézzük. Nagyon érdekes, a Pátriárkák és Proféták című könyvben van egy olyan idézet, ami megrázó idézet a szószoros értelmében. Ez az idézet így kezdődik, csak kívülről fogom elmondani. Azt mondja ott az megfelelő idézet, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amiért az Úr elpusztította Szodoma és Gomora lakóit. Hát azt mondanánk ugye, hogy hát az a mérhetetlen szexuális elfajulás és kegyetlenség, ami ott volt, hát annál azért, szóval azt mondja, hogy nagyobb bűnök vannak. Azt mondja, hogy nagyobb bűne van annak, elmondja, aki hallja az evangélium hívó szavát, és nem enged neki. És utána elmondja, hogy kinek van a legnagyobb bűne. A legnagyobb bűne pedig azoknak van, akik vallják, hogy ismerik Istent, és mégis az életükben, a mindennapi cselekedeteikben megtagadják őt. Látjuk, tehát az Isten másképp mérlegel. Egy ember, aki bűnben él, lehet, hogy a legnagyobb aljasságokat követi el, de fogalma sincs arról, hogy ki az Isten. És azt mondja, hogy kisebb a bűne annak az Isten szemében, mint aki állítja magáról, hogy én gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és közben kilátszik a mezítelensége, drúgysága, mert ingerült vagy, féltékeny vagy, irigy vagy, háborúskodsz, értjük, de közben a száddal vallod, hogy te mennyire gazdag vagy. Tehát az Isten másképp mérlegeli az egész világot, az emberiséget, mint ahogy mi. És szemgyógyító ír nélkül csak idáig tudunk eljutni. Hadd kérdezzem meg, hogyha viszont használjuk ezt a bizonyos szemkenőcsöt, használjuk ezt a szemgyógyító írt, akkor mire fogunk eljutni? Ha önvizsgálatot akarunk tartani, akkor mire fogunk eljutni? Igen, mint a vámszedő. Mire fogunk akkor mi is eljutni? A 17. versnek a megállapítására, hogy nyomorult vagyok, nyavajás vagyok, vak és vezítelen. Azaz, most már kezdünk látni egy kicsit, de meglátjuk a mi igazi lényünket. Na most hadd kérdezzem meg, ez öröm, ha mi megismerjük igazából magunkat? Öröm az, így van, köszönöm ezt a választ, de most gondoljuk végig. Ti szerettek magatokkal szembesülni?
Igen.
Nagyon jó, van ilyen is, így van, nagyon jó. De hadd mondjam, egyébként valóban hatalmas nagy öröm bizonyos értelemben, de azért egy kicsikét óckodunk ettől, ugye? Mert hányszor van az, hogy egy váratlan élethelyzetben úgy nyilvánulunk meg, amiről nem is gondolnánk, hogy fú, ez én voltam. De miért? Nem azért, mert akkor váltam ilyenné, hanem eleve ilyen vagyok, csak a körülmények felszínre hozták bennem. Szeretünk mi ezekkel szembesülni? Nem. De ezek a legnagyobb áldások. És miért? Mert nézzük meg ezek után azt, hogy az Isten, ha én kérem, hogy a szemgyógyító írral lágyítsa meg az én szememet, és meglássam önmagam, az Istennek milyen módja és eszköze van arra, hogy én igazából felismerjem önmagam. Milyen eszköze van? Elsősorban a Szentlélek által figyelmeztet engem. Ha én igazából meg akarom ismerni magam, és nem csak a szavak szintjén, hogy jaj, de jól lenne ismerni magam, de nincs is igazából bennem, hanem ha tényleg ott van bennem ez a vágy, a Szentlélek által meg fog szólítani. Akkor, ha olvasom az igét, élesen rávilágít a szívemben, hogy hú, hát ez is van bennem. De én szeretnék a harmadik és negyedik módról is szólni, ahogy az Isten rá tud világítani a mi bűneinkre. És kíváncsi vagyok, hogy erre ti már gondoltatok-e egyáltalán valaha. Egy másik embernek a nyilvánvaló bűne által is az Úr meg tud érinteni bennünket. Miért? Ha én igazából vágyom magam megismerni. Mondjuk, bocsánat, de most egy légből kapott példát mondok. Mondjuk itt befejeződik mondjuk az alkalom, és utána mondjuk egy házas pár itt elkezd égtelenül, hangosan, rikácsolva veszekedni egymással. És ezt meglátjuk, hú, hát akkor azt mondjuk, hogy jaj nekem, hát ez hogy lehet így viselkedni? De hadd kérdezzem meg, az Úr miért engedi meg például, hogy az a bizonyos házas pár itt veszekedjen és rikácsoljon a gyülekezetben? Miért? Miért engedi meg? Miért nem gátolja ezt meg, és miért nem az utcán vagy otthon a négy fal között? Miért? Azért, mert ezáltal tükröt tart elénk. Ember, ilyen vagy, te is szoktál házsártoskodni? Te is szoktál veszekedni? Ha ez van benned, egy idő után nem fogod tudni magad kontrollálni, és majd a gyülekezetben te is ugyanezt fogod csinálni egy adott pillanatban. Nem tudom, értitek a példát, és most nem a házaspárokra akarok itt kiukadni, értitek? Hanem egyáltalán, hogy amikor látunk valamit, az Isten tükröt tart elénk, hogy ember, vizsgáld meg, nincs benned valahol ez a bűn. Mert ha annak a kovásza, a csírája bennem van, és nem győztem le, az ki fog fejlődni. És az Úr azt akarja, hogy szembe forduljunk azzal, ami hiba, vétek és bűn. Van még egy mód, amihogy az Úr szokott bennünket figyelmeztetni, amit a legkevésbé szeretünk. És na, mi az a legkevésbé szeretett mód? Amikor egy másik ember figyelmeztet bennünket valamire. Ugye ezt szeretjük a legkevésbé, amikor figyelmeztetnek valami helytelen dolgainkra. De ez is az isteni kegyelem, hogy fogadjuk az ilyen kijelentéseket, vagy az ilyen feddéseket, az ilyen üzeneteket. Igen, tehát az Úr el akar bennünket vezetni arra, hogy szemgyógyító írral vizsgáljuk meg magunkat, hogy felismerjük igazából a mi állapotunkat. De most szeretném megkérdezni, hogy ebben a 18. versben, amikor azt olvassuk, hogy végy tőlem szemgyógyító írt, és kend meg a te szemeidet, hogy láss, ebben az egész versben, a 18. versben hol nyilvánul meg az Istennek a végtelen szeretete? Hogy nyilvánul meg? Abban, hogy az én nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen voltomra van gyógyszere, és ő engem meg akar gyógyítani. Hadd kérdezzem meg, ha valaki a másiknak a gyógyulását, a teljes felépülését akarja, abban van szeretet? Abban van. Ugye, ha egy orvos, egy elkötelezett orvos, akkor mit csinál? Nem csak azt mondja, hogy jó, hát ez ilyen jó, fölírok egy tablettát, aztán, hanem mindent megtesz azért, hogy az a paciense meggyógyuljon. És Jézus a végtelen szeretetéből nem vet meg bennünket azért, nem fog tőlünk undorral elfordulni, hogy ez a jellem, ez is, hanem azt mondja, végy tőlem, én adni akarok neked. Következő, amire szeretnék kitérni egész röviden, azt mondja, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Tűzben megpróbált aranyat. Na, ez mit jelent a tűzben megpróbált arany? Próba. Azt mondja, mert a fehér ruha, ugye arról ki se térünk, ugye az a jellem, azért mondom, nem mindenre térünk ki, csak egy-két olyan kritikus pontra, amiről szeretnék külön szólni. Ugye végy tőlem fehér ruhát, hogy öltözetet legyen, ne látszódjék ki a te mezítelenséged, rúcsága. Egyébként ez is egy nagyon érdekes kijelentés. Fehér ruha, ugye a tiszta jellem. De miért mondja azt, hogy ne látszódjék ki a te mezítelenséged, rúcsága a fehér ruha alól? Miért mondja ezt? Tudnék azért, mert a fehér ruha a jellem, és mi a mezítelenségünk, rúcsága, az el fog tűnni valaha? Soha. Az a rossz természetünk, a megromlott emberi természet. De az Úr azt akarja, hogy fehér ruhát öltsünk, az mit jelent? Hogy a jellemünk megváltozzon, hogy amikor jön a kísértés a mi emberi természetünk felett, akkor ne tűnjön ki a mezítelenségünk, rúcsága, hanem a jellem által győzni tudjunk a felett. Ugye értjük a különbséget a jellem és a természet között. Na de amiről én igazából szeretnék szólni, ez a tűzben megpróbált arany. Ugye valaki azt mondta ugye itt, hogy ez a próba. Hát ezt nekem az Úrtól kell venni. Tehát ennél többet kell, hogy ez jelentsen. Nézzük meg a 19. verset. Azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Mit mond ez az ige szakasz? Azt mondja, akiket szeretek, megfeddem, megfenyítem. Micsoda csodálatos vigasztalás, bátorítás ez. Az Úr az én langymeleg, nyavajás, szegény, én nem tudom milyen voltom ellenére, szíve mélyéből szeret. Hadd kérdezzem, amikor mi látjuk egy embernek sokszor a rossz jellemvonásait, a mi szeretetünk milyen az iránt, az ember iránt? Növekszik, erősödik? És az isteni szeretet annál inkább küzd értünk, mert szeret, nem akar lemondani rólunk. És nézzük meg, mit mond, akiket szeretek, megfeddem, megfenyítem. Na ezzel van kapcsolatban a tűzben megpróbált arany. Most már nincs időnk arra, hogy annyi igét olvassunk, de Péter apostol egyértelműen azt mondja, hogy ez nem más, azt mondja, ne rémüljetek meg szeretteim attól a tűztől, amely megpróbáltatás véget támad közöttetek, mintha valami rémületes dolog történne közöttetek. Ne rémüljetek meg, hanem a ti hiteteknek a megpróbáltatása, ugye, tehát az olyan, mint a szín arany. Tehát az Úr mit tesz velünk sokszor azért, hogy mi meggyógyuljunk? Mit tesz ezért velünk sokszor az Úr? Megfed, megfenyít, próbákat enged meg a mi életünkben. Na most hadd kérdezzem meg, Ha ezt tesz, ő adja ezeket az élethelyzeteket, akkor miért mondja azt, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat? A tüzet ő adja ilyen értelemben, a megpróbáltatást ő adja. De mitől függ az, hogy nekem a próbában lesz-e aranyam? Jó, következő kérdés akkor. Én magas ember vagyok, ezt ki szeretném tőletek forszírozni. A próba önmagában megtisztítja az embert? Így van. A próbában, a szenvedésben nincs megtisztító hatalom. Abban nincs megtisztító hatalom. Hanem, ahogy a próbához hozzáállok, ha a próbában mit teszek, az Istenhez fordulok, és nem zúgolódom. Hadd kérdezem, előfordult már velünk, amikor valami nem szeretem körülményt engedett meg az Úr, és azt mondjuk, hogy miért pont velem, és stb. Az, hogy próbát ad az Úr az ember életében, az még nem egyenes út ahhoz, hogy nekem lesz tűzben megpróbált aranyam. Ez egyáltalán nem biztos. Ha zúgolódva fogadom, hogyha nem keresem az Istent, és nem közeledek hozzá a próbában, akkor csak inkább eltávolít az Istentől. De eszköz arra, hogy közelebb kerüljek hozzá. Ide vissza fogunk még térni ehhez az igéhez, de Zakariás 13.9-et légy szíves vetítsed ki. Zakariás 13.9. Nézzük meg, mit mond ez a nagyon-nagyon elgondolkodtató ide. Ige, Zakariás könyve 13. fejezetének a 9. verse. És beviszem a harmad részt a tűzbe. Álljunk meg egy pillanat, harmad rész, ugye az, tehát már a maradék, akik még engedik magukat megtisztítatni, akik még nem utasították el végleg az isteni kegyelmet. Beviszem a harmad részt a tűzbe. Ugye a tűz a megpróbáltatások tüze mindig. És megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Beviszi a tűzbe. Na de figyeljük, ő mit csinál? Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom, népem ő. Ő pedig azt mondja, az Úr az én Istenem. Tehát a próbák által az Isten közel akar magához vonni. Hadd kérdezzem meg, nem a próbában tudjuk még buzgóbban keresni az Istent? Még sokkal buzgóbban. És mi a célja? Hogy az ő közelébe kerüljünk, és ő meg fog engem tisztítani a salaktól, a szennytől, ima által közösségbe kerülök vele, és mit mond? Ő felelni fog, és azt mondja, népem ő. És ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Hadd kérdezzem meg, nem a szeretetnek egy csodálatos mértéke ez az Istentől? Hadd mondjam, az Isten nem mindig próba által akar tisztítani, ez már a végső eszközök egyike. Ő mindig szeretettel hív, kérlel. De ha nem használ, akkor az ő szeretetében engedi meg ezeket a dolgokat. Miért? Hogy el ne veszek, hanem az örök életben ott lehessek örökön örökké ő vele, és mindazokkal együtt, akik elfogadták az ő kegyelmi hívását. Igen, tehát a próba akkor válik aranyá, és ezért kell tőle kérnünk a tűzben megpróbált aranyat, hogy amikor próba nehézségért, világítson rá, hogy mit akar ezzel elérni az én életemben, és ha nem is értem, de keresni őt buzgó alázatos szívvel, hogy a hitem erősödjön és növekedjen, ezáltal az élethelyzet által is. És most gyorsan térjünk vissza az alapigéhez, tehát a Jelenések 3, a 18-tól a 21-ig olvassuk csak el befejező gondolatokként. Jelenések könyve 3. fejezet 18-tól terjedő. Ugye azt tanácsolom néked, adja a gyógyszert minden betegségre, minden betegségre. Bocsássatok meg. Ezért így, ja, de jó, hogy nincs is felvétel. Te ment képi felvétel. Egy mesét szeretnék elmondani nektek. Ebben a pillanatban jutott eszembe. Ki ismeri a Csoda Patika című mesét? Mi az a Csoda Patika? Egyszer csak egy ember megnyit egy boltot a faluban, és az a Csoda Patika, és ezt hirdeti, hogy itt mindenféle betegségre lehet gyógyszert találni. Mindenféle betegségre. És akkor bejön, egymás után jönnek be az emberek, és mondja, hogy mit tudom én, fáj a lábam, vagy a derekam, vagy a stb. Azt mondja, ember itt nem ilyen dolgokra, nem ilyen betegségre, lelki betegségekre van, de mindenféle gyógyszer. Na, erre is jönnek az emberek, bejön az egyik, és azt mondja, hogy kérem szépen, adjon nekem egy olyan gyógyszert, hogy az anyósom ne legyen házsártos. Adjon neki egy ilyen gyógyszert. Bejön a másik, és azt mondja, hogy adjon a fiamnak egy olyan gyógyszert, hogy ne legyen nagyra vágyó, és ne a pénz után rohanjon. Na, a patikusnak mindenre mi a válasza? Kérem szépen, én mindenkinek adok gyógyszert, de mindenkinek magának kell bejönni a patikába, és magának kell kérnie a betegségére a gyógyszert. És akkor adok. Én másnak nem küldök gyógyszert, én neki fogom személyesen adni. Mit gondoltok, mi történt a csoda patikával, a patikussal? Be kellett zárni, tönkrement. Nem tudom, de értjük? Látom azt, hogy neked ez a hibád, neked az a hibád, de Jézus azt mondja, gyere hozzám, és ismerd el, hogy ez, és ilyen jellem hibáid vannak. És nekem mindenre van gyógyszerem. Mindenre van gyógyszerem. És utána nézzétek meg, a legszomorúbb ebben az egészben, nem csak az, hogy ilyenek vagyunk, mert ha őszinték vagyunk, tudjuk, hogy jellemhibák sokasága van még bennünk, de nézzük meg az a legszomorúbb vers, amit a 20. versnek az eleje, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Hadd kérdezzem meg, ebben a fél mondatban van-e szeretet Jézus részéről? Óriási szeretet és alázat. Van úgy, hogy amikor zörget, akkor egy kicsit megnyitjuk az ajtót, van ilyen? És utána van olyan, hogy újra kiküldjük? És utána mit csinál? Megsértődötten elmegy? Hanem újra ott áll és zörget. Ti álltatok már ajtó előtt úgy, hogy zörgettetek és nem engedtek be benneteket? Nekem volt már ilyen, amikor mentünk házról házra kazettákat, vagy meghívókat, vagy valami ilyesmi, még régen, 10 évvel ezelőtt, és annyira rossz érzés volt, amikor láttuk, hogy van otthon valaki, tehát ott tudjátok, hogy van az a kis kukucskáló is időnként, tehát meg a mozgást lehetett érzékelni, de azért be nem akar engedni. Olyan megalázó érzés, hogy valami jót akarok neki adni, és be se enged. És Jézus így áll a szívünk ajtaja előtt, és... ha kiküldjük, vagy be se engedjük, akkor is nem adja föl egészen addig, amíg végérvényesen meg nem keményítem a szívemet. De utána annyira nagyon szép ez. Azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és mit csinálok? Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Miért nem azt mondja, hogy vele reggelizek, vagy vele ebédelek? Van-e ennek valami jelentősége, hogy vele vacsorálok? Tessék? A végső kifejlet, így van, de azért, ha vacsora vendéget hívunk, az nem egy olyan meg egyáltalán a vacsora. Vége van a napnak, ugye, akkor már minden hátunk mögött van, ezért is sokszor nehéz elhagyni a vacsorát, mert végre együtt van a család, és stb. Szóval az a legnyugalmasabb pontja, ugye, ilyen értelemben egy fárasztó nap után. Tehát Jézus mit mond, velünk akar vacsorálni, egy olyan szeretett közösséget akar velünk kialakítani, amit nem lehet egy kívülálló embernek megrontani, hogy úgy mondjam, vagy belegázolni, vagy hogy mondjam, akármilyen külső támadás is van az emberi életében, ezt a közösséget, ezt a bensőséges kapcsolatot nem tudja ember megzavarni, amit ő velünk ki akar alakítani. És nézzük meg, a legnagyobb bátorítás és biztatás az utolsó vers. Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön vele, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Gondoljunk bele abba, hogy honnan indultunk. Te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen, és az Úr, ha én hozzáfordulok, elismerem az én bűneimet, és kérem a szabadulást, milyen győzelmet fog adni? Amilyen győzelmet ő aratott. Olyan győzelmet, azt mondja, és ül velem az én királyi székemben, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Én szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetre ne úgy tekintsünk, mint ami egy nem is tudom, egy ilyen negatív értelemben, hanem az isteni szeretet legnagyobb megnyilvánulására tekintsünk. És hogy tekintsünk rá, hogy akármilyen jellemhibában vagyunk, itt van a lehetőség, ami számunkra, mindannyiunk számára a gyógyulásra. Miért? Mert ő mindannyiunkat éppé akar tenni, alkalmassá akar tenni az örök életre, hogy ott legyünk majd örökkön örökké ő vele és egymással. És ezt adja meg az Úr mindannyiunknak az ő végtelen kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy te kifejezhetetlen szeretettel szeretsz bennünket. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te a legnagyobb áldozatot hoztad meg azért, hogy mi ott lehessünk majd te veled örökkön örökké. Urunk, adjad, hogy amikor megfeddesz bennünket, amikor rámutatsz a mi bűneinkre, adjad, hogy ebben is a te szeretetedet lássuk meg, mert ki akarod belőlünk égetni, hogy mi készen tudjunk, Jézusunk, téged várni, amikor nem sokára visszajössz. Urunk, köszönjük, hogy te örök életet akarsz nekünk adni. Látjuk, hogy ez a világ a pusztulás felé megy. Látjuk, Istenünk, hogy ennek a világnak nincs jövője a bűn miatt. És te pontosan ezt akarod kiirtani belőlünk, a bűnt, a rosszat, mert te egy olyan országot akarsz nekünk készíteni, ami állandó lesz, amit a bűn soha többé nem fog megrontani. Urunk, adjad, hogy engedjünk a te késztetésednek. Adjad, Urunk, hogy mi kérjünk tőled, hiszen neked mindenre van gyógyszered. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te szereteted, a te hűséged egyen-egyenként bánik velünk. Te ismered a mi életkörülményeinket, gondjainkat, problémáinkat, küzdelmeinket. És köszönjük, hogy ennek megfelelően akarsz építeni, tisztítani bennünket, és alkalmassá tenni az örök életre. Köszönjük még egyszer ezt a szeretetet, és adjad, hogy ne utasítsuk vissza a te késztetéseidet, a te lelked munkáját, hanem igent és áment mondjunk, és köszönettel, hálával fogadjuk tőled, Urunk, a te jóvoltodból. Amen.